mennyei atyánk, te ígéd mondja, hogy a te orcádat keressük, kérsz minket rá, és mi szeretnénk keresni, keressük is. Aztán sokszor elfelejtkezünk erről a keresésről, sokszor leköti a figyelmünket a világ, és már nem keresünk téged, de azért tudod, hogy szívünk mélyén mindig is szeretnénk sokkal inkább keresni, és sokkal inkább benned élni, hogy ne legyen hiányunk, mert azért azt hisszük, látjuk, tapasztaljuk, hogy a hiány az abból fakad, amikor nem veled járunk. Köszönjük a mai délutánt is, hogy együtt lehetünk, együtt kereshetünk téged, együtt hallgathatunk téged, és hogy együtt állhatunk meg előtted, és várhatjuk azt, hogy megszólaljon az ige. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk, szólaljon meg az ige. Az, hogy kinek mire van szüksége, egyikünk sem tudja. Sokszor annyira szégyellősek vagyunk megosztani örömöt és bánatot egyaránt, de te, aki vizsgálod a szívünk mélyén, te mélyét, te jól ismered a szükségeinket, és olyan fantasztikus megtapasztalni, hogy a te igéd mindenkit ott szólít meg, ahol a szükség keletkezik. Azt az űrt tölti be, amelyik egyénenként, talán másod-másod, de ott él a szívünkben. Úgyhogy szeretnénk megnyitni a szívünket, ha nem tudjuk, mert mi ezt magunktól nem tudjuk, akkor kérünk, hogy nyisd meg, tedd olyanokká körülményeket, a figyelmünket, hogy tudjál bennünket gazdagítani. Mi pedig köszönjük egymást, igen, mindenek felett Krisztust, de azt, hogy ő benne lehetünk testvérek, egyek, és élhetünk oly módon, hogy előttünk van mindig az a cél, hogy azért hívtál el, hogy megdicsőjél a tieidben. Kérünk, hogy jöjjön el azért az ország, a te országod, a mi szívünkben, és segíts, hogy általunk terjedjen ez az ország mások szívében is, és add meg, hogy a te akaratod legyen mindennél fontosabb, a mi életünkben mindenek előtt legfőképpen, ne a saját fejünk után menjünk, ne a saját ambícióinkat kövessük, hanem téged kövessünk, és neked adjuk a dicsőséget mindenért. Amen. Igen, gondban vagyok. Mindig gondban vagyok, de hát ez már természetes. Egész héten, most hétvégén különösen az erősödött föl, hogy vajon hogyan lehet úgy hirdetni az igét, és már rossz a kérdésföltevés is a hogyan szó, hogy az mindenkihez szóljon, és érzékelem azt, amit imában is mondtam, hogy sehogy. Úgyhogy mindenkihez szóljon, az csak az Isten szent lelke tudja elintézni, én bizonyosan nem. Elkezdtem, és folytattam, és hetekkel ezelőtt eljutottunk egy pontig Jeroboám életútján, és szeretnék visszatérni Jeroboámra. Emlékeztek rá, szerintem mindenki, de lehet, hogy nem mindenki volt itt, és most tényleg nagyon röviden mindig visszatérek az előzményre. Szeretem ezt a fajta kígyózó mozgást, hogy az eleje tovább halad, a vége pedig mögötte halad tovább. Jeroboám úgy kerül hatalomra, hogy Salamon után Roboám, Salamonnak a fia az, aki örökli, dinasztikus öröklés, tehát leszármazotti örökség a trónt, ám Roboám ott nem nagyon akarja a többi tíz törzs. Egyáltalán nem akarja a többi tíz törzs, tulajdonképpen egyedül Júda áll mellette. Benyámin később beolvad Júdába, úgyhogy őt érdekes módon nem is nagyon említi az ige, de alapvetően Izrael tíz törzse nem akarja Roboámot. Aztán arról is beszéltünk, hogy Jeroboámot, és ez az első királyok könyve 12. rész, ha valaki szeretné keresni. Jeroboámot Ahija prófétán keresztül hívja el az Isten. Négy szem közt beszélnek, Jeruzsálemen kívül beszélnek, az úton beszélnek, kívül valahol. Érzékelhet, hogy éppen olyan titokban hívja előtt Isten, mint ahogy annak idején Sámuelen keresztül elhívta Sault, a kisfiát. Sőt, aztán azt kell mondanom, hogy Dávid esetében is, amikor fölkeni Sámuel Dávidot, akkor sincsen közönsége ennek a dolognak, és utána mindegyikük életében évek tellenek el, ameddig eljut oda az életük, hogy a nép is akarja, a nép megerősíti a próféta választását, és királlyá lesznek. No, Jeroboám láthatóan nem volt a helyzet magaslatán. Valahol, még hogyha nem is egyértelműsíti a Biblia, de elfecsegi ezt a titkot másoknak. Szóval fecseg, és hamar a király fülébe jut az, hogy mi van a háttérben, még Salamon él, és üldözni kezdik. Rögtön szeretném a tanúságokat egyszerű nyelven levonni. Jó? Az első az az, hogy Isten mindenkihez szól. Van kijelentése mindenki számára. Van Isten akaratát, meg lehet érteni mindenkinek. Ez az egyik. Nem tudom, időnként azt érzékelem, hogy az emberek egy része úgy gondolja, hogy ő nem tudja megismerni az Istennek az akaratát. Nem érti az Istennek az elhívását, nem tudja, hogy mi az, hogy kijelentés. Én gyakran használom a szót, a feleségem mindig rákérdez, hogy szerinted hányan tudják azt, hogy mi az, hogy kijelentés, és hogy miben más a kijelentés, mint csupán a szó, az ige, az elhangzott ige. És hát én mindig mondom, hogy nagyon egyszerű az számomra, hogyha nagyon pestiesen mondanám, azt mondanám, hogy a kijelentés az, amikor a tantusz leesik és csörren. Olvashatod százszor azt, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, de ameddig nem jut el, hogy ez téged érint személyesen, hogy Isten úgy szeretett, hogy érted, értem, adta az ő fiát, addig ez egy sima ismeretanyag. Számtalan ilyen ismeretanyag van a fejünkben, örökségünk, a múltunkból vagy a jelenünkből, de nem formálja az életünket, nem nincs hatással rá, csak az agyunkra van hatással, gyakran. A kijelentés annyiból más, mint minden egyéb, hogy a kijelentés az gyökereiben rezget meg, remegtet meg, akar megváltoztatni. Tudod, hogy az Isten szólt, az Isten újja ez, hogy ő rátette a kezét, és azt mondta, hogy na most ezzel kell foglalkozni. Jeroboámnak egyszerű volt viszonylag, mert megmondta neki Ahián keresztül. Jeroboám ugyanolyan egyszerű ember volt, úgy értem, hogy egyszerű ember, hogy nem volt a lelki érettségnek egy olyan magas fokán, mondhatnám, hogy azt gondolnánk, hogy ja, hogyha majd én is eljutok erre a fokra, akkor majd biztos Isten hozzám is szól. Számtalanszor látjuk, hogy nem így van. Gondoljatok Józsefre. Józsefre egész kiskorában Isten rábízza a jövőnek az ígéretét, akkor, amikor különböző álmok formájában megjelenti neki a jövőt. De majd erre visszatérünk. Miben volt más Jeroboám, mint ami kellett volna? Az, hogy nem tudta magában tartani. És talán ez az első ilyen tanúság, azt gondolom, mindannyiunk számára, ami körülbelül az, hogy ne takart ki a gyökereidet. Idő előtt elhamarkodottan ne akarjad az Istennek a te szívedben elhullatott magjait gyors tempóba továbbadni. Gyors tempóba másokat gazdagítani vele, vagy egyszerűen csak egész finoman, de talán észre se véve, hogy mi a szívnek a motiváció, de időnként kérkedni azzal, hogy hozzám aztán szólt az Isten. Ezt mondta az Isten, vagy éppen azt mondta az Isten. Emlékeztek, Jézus azt mondja, hogy bizony mondom nektek, hogyha a gabonamag el nem hal, csak önmaga marad. És valami olyasmit vetít elénk, hogy amikor Isten belehullajtja a szívünkbe az ő igéjét, akkor onnantól kezdve az a mi felelősségünk, hogy megengedjük-e, hogy elhaljon. Megengedjük-e, hogy mélyre hullva a szívünkbe elkezdjen egy olyan folyamaton keresztül menni, aminek a vége aztán az, hogy kibújik a csíra, kibújik a földből az új élet, szárba szökken és gyümölcsöt terem. Szóval ahhoz, hogy a későbbiekben élet származzon abból, amit ma mond neked az Isten, meg nekem az Isten, ahhoz vezető első lépés, hogy ne takarjuk ki idő előtt a gyökereket. Egyszer mondtam már itt azt a hasonlatot, hogy a iskolában, amikor babot ültettetnek el a gyerekekkel, hogy megtanulják a folyamatot, hogy hogyan kell ki a mag, és ott van a kisgyerek, aki annyira szeretné látni a folyamatot, hogy minden nap kikaparja a babot, hogy nő már-e a bab, csirázik-e már a bab, lesz ebből már valami, és a nagy kíváncsiság, hogy mi lesz ebből a babból, azt eredményez, hogy nem lesz semmi a babból, mert nem hal el. Képtelen arra, hogy a föld mélyén a megfelelő körülmények között végül ténylegesen kikeljen. Ne fedd fel a gyökereket, ne takard ki a gyökereket. Emlékeztek, hogy azzal fejeztük be múltkor, talán az egyik fő gondolat az az volt, hogy Isten miért jelenti ki egyáltalán az akaratát idő előtt? Miért? Óriási a kockázata. Isten elmondja Jeroboámnak azt, hogy király lesz Izrael 10 törzse felett, és Jeroboám nem tud élni a kijelentéssel, és sorra hozza meg a rossz döntéseket, aminek a vége az az, hogy egyre mélyebben besodródik az örvénybe, ahol már nem az Isten teszi őt királya, hanem ő ragaszkodik kézzel, lábbal ahhoz, hogy valahogyan fönnmaradjon a felszínen. És nem azt mondja az ige, vagy azt tanultuk az igéből, hogy Isten azért jelenti ki magát újból és újból az embereknek, hogy mi megismerjük azt, hogy hogyan működik az Istennek az ország, és egyre nagyobb bizalommal nézünk rá, hogy kijelentett a szívemben valamit ma, én elrejtettem a szívem mélyében, Dávid használja ezt a kifejezést, hogy a szívemben rejtettem azt, Uram, elrejtem a szívemnek a mélyébe, engedem, hogy az Isten érlelje, az Isten jelenlétében elrohadjon, megrohadjon, és elkezdjen utána áttörni a burkon, mert ugye a lényeg a csírázásnak mégiscsak az, hogy egy nagyon kemény burkot kell áttörni. A mi jó emberünket kell áttörnie az igének, az enyémet és a tiedet át kell törni az igének ahhoz, hogyha az jó emberem áttörte az ige, akkor utána szárba szökkedjen. No, úgyhogy ilyen módon egyre mélyebb ismeretet szerzünk arról, hogy ki az Isten, és egyre jobban rámerjük bízni magunkat, mert ő mond valamit, mi engedjük, hogy beteljesedjen, nem nagy dobra verve, meg nem elősegítve a beteljesedést, csak engedjük, hogy beteljesedjen, és amikor beteljesedik, akkor pedig dicsőítjük az Istent. Hív segítségül, megszabadítalak, dicsőítesz engem. Ez az élet minden területére igaz. Egészen onnantól kezdve, hogy mit tudom én, itt, ezzel már nem nagyon küzdenek az itt jelenlévők, de küzdhetnek. Amikor társkeresés, a kísérletek eredménye a társkeresés, vagy az Isten kijelentésének a csodája a társkeresés. De itt van a szolgálat kérdése is. Én azt hiszem, hogy folyamatosan küzd szinte minden keresztény ezzel a kérdéssel, hogy van valamilyen ajándéka, vagy úgy gondolja, hogy van valamilyen lelki ajándéka, alkata, és szívesen szolgálna vele, de vajon meg tudja határozni jól az időzítést? Nem kéne először az óemberének meghalnia? Nem kéne először átrepeszteni ezt a burkot, amit mi vagyunk, az összes rossz motivációnkkal, nem kéne az Istennek meggyőzni bennünket, mielőtt valóságosan tudnánk őt szolgálni? Azt hiszem, hogy az elhívás kérdése, a munkahely kérdése, szinte minden olyan, amelyikre azt látjuk, hogy ha odafigyelünk az Istenre, akkor ő beteljesíti azt, amit mond. Emlékszem, amikor először szembesültem azzal, amikor Jézus azt mondja, hogy nincsen senki, aki elhagyja az ő atyát, anyját, hitestvérét, nőtestvérét, az egész vagyonát, én érettem és az evangéliumért, hogy ne adnék helyette 100 annyit. Persze próbákkal együtt, és a végén pedig örök életet. És az ember hajlamos azt kérdezni az Úrtól, de Uram, hol az a száz annyi? Hol az az a száz annyi? És hogyha nem lát száz annyit körülött, akkor hajlamos nekiállni, megkeresni a száz annyit, vagy generálni a száz annyit. Lépéseket tenni abba az irányba, hogy a elvben neki adott ígéretet gyakorlatban is valóra váltsa. Szeretnék egy pici kitérőt tenni, remélem, hogy nem értelmetlen lesz. Egy-két olyan megint történelmi dolgot megosztani veletek, ami jobban megérteti Izraelnek a történetét, Jeroboámnak a reakcióit, a törzseknek a reakcióit, és talán tanúsága van a mi korunkra is. Mi úgy képzeljük el a Dávid korabeli Izraelt, hogy hát az egy fantasztikus, egységes nép volt. Isten volt az Isten, ők Dávid alatt boldogan éltek, nem voltak nagy széthúzások. Van egy ideálképünk, a valóság ugyanakkor egészen más. Mint ahogy ma is egészen más a valóság, amikor a kereszténységre nézünk, és lehántjuk az ideálképet arról, amit kéne látnunk, meg amit látunk. Izrael törzs szövetség volt, 12 törzsnek a szövetsége. Ebből igaz, a vezető az Júda népe volt, és a legnagyobb létszámú törzs is Júdának volt a törzse. Mózes idejében, amikor erről ír az ige, akkor közel 200 ezer ember, de nem akarok most hirtelen belemenni a számokba, akkor megint csak szaladnak a percek. Szóval ez egy nagy törzs volt. De az izraelitáknak a többi törzsei éppen ezért szinte állandóan féltékenyek voltak Júdának a törzsére. Különösen amiatt, mert volt valami, ami vízválasztó volt. Amikor az első királyság létrejött, és Sault megválasztotta a királynak, akkor ez, ahogy mondom, úgy történt, hogy előbb a próféta Isten utasítását követve fölkeni Sault, aztán utána telnek az évek, Saul bizonyít, és a nép, az egész nép elfogadja, és királlyá teszi. Sőt, kétszer is megtörténik a királyság megerősítése. Ehhez képest, amikor Dávid uralomra jut, akkor Isten megígéri neki, hogy nem fog elfogyni az örökös Dávid házából. Tehát tulajdonképpen onnantól kezdve Júda úgy tekintett a királyságra, mint egy dinasztikus királyság, ahol a fiú örökli a királyságot. Igaz, Isten feltételekhez kötötte. Nem azt mondta, hogy ez egy automatizmus, bár a nép nagyon szerette volna ezt automatizmusként megélni. De Isten azt mondta, hogy ameddig hűséges Dávid háza ő hozzá, addig ő is hűséges marad Dávid házához. Így lesz Salamon uralkodóvá, és utána pedig ugyanezen a jogcímen akarna uralkodni Roboám, Salamonnak a fia, miközben már Salamon életébe eltér Izrael az Isten útjáról, és Isten megmondja, hogy éppen emiatt ő elszakítja a 10 törzset. Nézzük egy kicsit a törzsek szemszögéből. Nekik rettenetesen rosszul esett, hogy dinasztikus királyság következett be a történelemben. Az volt a természetes vágyuk, hogy ne legyen dinasztikus a királyság, hanem mindig úgy, mint ahogy ez annak idején, amikor mindenki együtt kérte a királyt, ugyanúgy legyen ezután is. Proféta a nép akarata, és az együttes legyen az, hogy végül királyt választanak. Az Isten ígéretét már Dávid korában nem nézik jó szemmel. Nem tudom, emlékeztek el arra, hogy amikor Absalom lázad, Dávid átmegy a Jordán túloldalára, végül legyőzik Absalont, és visszakerül Jeruzsálembe, akkor amikor átkelnek a Jordánon, akkor ez úgy történik, hogy az Izrael az, a 10 törzs az, aki először Absalom leverése után vissza akarja hozatni Dávidot. De Dávid azt teszi, hogy elküldett Jeruzsálembe, és megkérdezi, hogy hogy ti vagytok az utolsók atyám fiai, már mint Júda nemzetsége, hogy nem jöttök elén. És akkor elmennek elé, átviszik a Jordánon, mert hiszen ez a saját törzse, de rögtön ott találják magukat szembe Izrael 10 törzsének a vezetőivel, akik rettenetesen meg vannak sértődve. Hogy mi voltunk az elsők, nekünk kellett volna áthozni a királyt, mi ez a dolog, hogy kedvenc törzsével hozatja át magát. Érzitek a feszültséget ebben, hogy mennyire már akkor nincsen ínyükre ez a dolog, hogy Júda kiváltságos? És akkor Séba vezetésével föllázad Izrael 10 törzs, és azt mondja, hogy mi közünk neki Dávid házához, és már akkor a 10 törzs különválva elmegy a maga útján, aztán Dávid utánuk megy, behódoltatja őket. Tehát már akkor nem egyértelmű az, hogy Izrael támogatná Dávidot, sosem volt igazából egyértelmű, de együtt tartja őket még akkora királyságnak a fegyelme. És így jutunk el ehhez a korszakhoz, amikor Jeroboám király lesz. Isten küldi el erre a feladatra, de sajnos ő sem tud jól élni vele. Megjelenti a titkot másnak, és rögtön ellenségeskedés alakul ki közte és Salamon között, és bizony neki futnia kell, és Egyiptomba fut Sisák fáraóhoz. Érdekes, hogy szinte mindenütt, ahol azt látjuk, hogy kitakarják a gyökereket a Istennek a hősei, ott mindig megjelenik az ellenségeskedés. Emlékeztek Ézsaura és Jákobra? Szinte állandóan ott van közöttük az ellenségeskedés, a rivalizálás. Ott van köztük az is, hogy Jákob megindul egy olyan úton, akkor, amikor csalással az elsőszülöttségi jogot elveszi, ami arról szól, hogy ő szeretné a maga módján ezt a csomagtervet érvényesíteni, hogy ő az Istennek a választottja, és ebből csak ellenségeskedés lesz. Akkor kitakarod a gyökeretet, abból ellenségeskedés lesz, nem tud más lenni. Vagy hogyha... Tessék?
József.
József és a testvérei. József kvázi henceg. És kvázi azt mondja, hogy én vagyok a nagyobb. Ti majd eljön az idő, amikor meghajoltok előttem. Noná, hogy rosszul esik a testvéreknek. És noná, hogy ellenségeskedés lesz belőle, és noná, hogy eladják ugye a kereskedőknek a testvérek.
De ő az első szülött a József, nem a Ruben, mert a második feleségért dolgozott a Rákfelért, és azt szerette.
Ebben teljesen igazad van, de mondjuk a érzelmi reakciók szempontjából ez ott nem játszott szerepet. Ott csak az lehetett érzékelni, hogy valaki lenéz bennünket, és kisajátít valamit, ami másképp is lehetne intézni. És ugyanez a Roboám és Jeroboám, megtörténik az ellenségeskedés. Aztán utána elszalad. Na most miért szalad oda? Gondolkodtátok oda? Hát nyilván az élete féltése az első, de van mögöttes szándék, vagy én azt gondolom, hogy van mögöttes szándék, az az, hogy hát egyszer nekem megígérte Isten a királyságot, eljön az én időm, addig meg megkeresem a másikat, ugye az ellenségem, ellensége az én barátom. Sisák az fölváltja, mindegy. Lényeg az, hogy amikor Salamonnak felesége van a fáraó lánya, akkor ez nem ez a dinasztia, hanem ez egy korábbi dinasztia. Ő a 21. dinasztiában nősül be. Látjátok, elragad a történelem, de mindegy. A 21. dinasztiát váltja föl a 22. dinasztia. Ennek az uralkodója, az első uralkodója, ez a Sesák, Sesong, Sisák, aki ráébred arra, hogy elvesztették menet közben az akkori Föníciát, tehát az akkori területeket, a termékeny félholdnak a területét, ami nagyon hosszan egyiptomi befolyás alatt volt, és ő vissza akarja szerezni. Természetes, hogy ebben neki jól jön az Izrael megosztottsága, természetes, hogy örömmel fogadja a Jeroboámot, aki elfut, és természetes, hogy segíti még később is, amikor ő visszakerül, hogy hadjárattal ugye Jeruzsálem ellen vonul. De ami megindul, és ez a következő gondolatom, az az, hogy nem lehet úgy egy elrontott lépés után, nem lehet oly módon ragaszkodni a célhoz, mintha semmi sem történt volna. Jeroboámnak ez a második tévesztés, hogy úgy ragaszkodik a célhoz, hogy ő király lesz, mint ha semmi sem történt volna. Tehát szerepkört változatlanul érvényesnek tartja, egyébként valószínűleg érvényes is, csak a hozzávezető út nem érvényes, amit ő választ. Nem alázza meg magát, nem ismeri el, hogy rosszul tett. Egyszerűen elmegy, ő is ott benősül oda, és aztán utána várja, hogy eljöjjön az ő ideje, amikor haza fogják őt hívni. Amit szeretnék mondani, ne féljünk arcot veszíteni, ne félj arcot veszíteni. Nem szabad félni attól, hogyha egyszer elszúrtunk valamit, hogy akkor mi lesz. Érdemes fölvállalni a következményét, mert Isten kegyelmes Isten, Isten szerető Isten. Isten számtalan szó Júda történetében azt halljuk, hogy azt mondja, hogy térjetek hozzám, és én visszatérek ti hozzátok. Hogy az egész életnek ez a ciklikus körforgása, az abból áll, hogy mi igen elszúrjuk, folyamatosan elszúrunk dolgokat. Ez nem a vég, és Isten újból és újból kegyelmez, de azt sosem mondja, hogyha elszúrtam valamit, akkor csinálják úgy, mintha mi sem történt volna. Hogy menjek úgy tovább, mintha érdemes lennék arra, hogy tovább menjek, anélkül, hogy megaláznám magamat, anélkül, hogy hagynám elveszíteni az arra. Aki meg akarja tartani az ő életét, mondja Jézus, elveszti azt. Azt mindenképpen elveszti, ami miatt a gabona maga földbe esett, hogy élet származom belőle, mert elvesztem, mert már élet nem fog belőle származni, maximum valami pótlék, amit én találtam ki, amit én léptettem hatályba, és ami miatt én dolgozok, hogy valahol mégis a felszínen fönnmaradjon az, hogy ez az Úrnak az akarata. Még csak annyit, hogy én azt hiszem, hogy akkor, amikor kialakul a ellenségeskedésnek a légköre, az egy jó alkalom arra, hogy magunkba nézzünk. Az egy jó visszacsatolás. Persze igaz az, hogy Jézus azt is mondja, hogy majd üldözni fognak benneteket az én nevemért, az én akaratomért. De azért azt Isten lelke egészen határozottan meg tudja mutatni, hogy a saját butaságom miatt szenvedek, vagy pedig az evangéliumért szenvedek. Azért nem mennek a dolgok, és azért támad ellenségeskedés, mert fölveszem a keresztet és Krisztust követem, vagy pedig egyszerűen azért, mert az a dolgok rendje, hogy ki mint vet, úgy arat. És amikor azt látom, hogy ellenségeket támasztott Isten azért, hogy engem észre térítsen, akkor jobb arcot veszíteni és észhez térni, mint sem kitartóan menni tovább a rossz irányba, ami gyakran a pusztulásnak az iránya. Ilyenkor mindig eszembe jut Jeremiás 18, ahol arról van szó, hogy Jeremiás bemegy a fazekasnak a műhelyébe. Emlékeztek, a fazekas a agyagot, a gyuradékot, ahogy a régi Károly mondja, formázza, és amikor nem sikerül a formázás, amikor az a cél, amit maga elé tűzött a fazekas, hogy ebből egy szép edényt formál, nem jön létre, akkor nem elhajítja az agyagot, hanem átgyúrja egy másik célra. És én azt hiszem, hogy ez kéne, hogy a normális hozzáállásom legyen, meg mindegyikünknek a normális hozzáállása, hogy vannak dolgok, ami után Isten nem fogja ugyanazt a feladatot már visszaadni nekem, mint amiért én foggal körömmel ragaszkodok, és azt gondolom, hogy hát ezt egyszer nekem megígérte az Isten, ez az enyém, ezt nekem kell megcsinálni, ezt nekem kijelentette, ez az én jussom. Isten nem mondja, hogy ez a jussom. Ő azt mondja, hogy hűséges mindaddig, ameddig mi is megtartjuk a szövetséget. Ezt mondja Izraelnek, és ez hangzik tulajdonképpen állandóan mi felénk is, hogy de hatalmában van az agyagot átgyúrni a fazekasnak, és és valami más csinálni. Attól még lesz valami vele, de nem feltétlenül az, ami az eredeti cél volt. Jeroboám ezt nem ismerte föl. Jeroboám ragaszkodott az eredeti célhoz. Ragaszkodott ahhoz, hogy úgy tesz, mintha semmi sem történt volna. Király lett. És azonnal a tudatára ébredt annak, múltkor erről is beszéltünk, hogy amikor kihal a lázadásnak a tüze, új helyzet van, lenyugodott mind a két réteg valamennyire, van a 10 törzs, fölnéznek rá, ő a vezető, őt választották meg királynak, igaz, elsősorban azért, mert ő volt a lehetséges választási lehetőség Roboámmal szembe, ez volt a közös, az volt a közös, hogy tudtak arra hivatkozni, hogy Isten Ahiján keresztül úgy is kijelentette, hogy ő lesz a király, mi csak egyszerűen ráfűződtünk az Istennek az akaratára. Tudnak ezzel érvelni, és király lesz, de onnantól kezdve hogy fogja megtartani őket? Amikor már nincs ellenségkép, amikor már ő a király. És talán azt gondolom, hogy ez a következő nagyon számunkra nagyon fontos mondani való, hogy ilyenkor megjelennek a félelmek. Ez egy megint egy jó visszajelzés, hogyha valami az Úrtól van, akkor nincs félelem. És nem csak azért, mert hogy tudunk ilyen igazságokat, hogy a szeretet kiűz minden félelmet, mert a félelemben gyötrődés van, és ugye aki fél, az még nem jelent teljesen a szeretetben, első levele Jánosnak, de azért is, mert érzékeljük azt, hogy ez egy olyan visszacsatolás, ami hogyha együtt van azzal, hogy megjelenik az ellenségeskedés, én pedig félek, akkor valamit nagyon elrontottam. Emlékeztek Kainra és Ábelre, no ná, hogy emlékezzünk. Isten egészen világosan megfogalmaz valamit Kainnak. Azt mondja, hogy a bűn az ajtód előtt áll, és rád van vágyódása. De te uralkodj azon. És ez a lehetőség történelmileg mindig fönnállt, hogy az ördög szeretné azt, hogy az összes csapdájába belelépnénk, és utána csapdáról csapdára halazva beszippantan az örvény, és egyre mélyebbre jutnánk. Ránk van vágyódása. Az egész folyamat azt akarja, hogy elvesszünk. És Isten pedig azt mondja, hogy van mód a megállásra. Van mód a visszafordulásra, van mód a megtérésre, de ahhoz nem szabad tovább menni. Nem szabad, hogy az ajtónál tovább jusson az, ami egyébként beszippantana. Jeroboámot beszippantotta. Beszippantotta az ellenségeskedés, beszippantotta a félelem, hogy mi lesz ezzel a néppel, a visszatér Jeruzsálembe. Ugye ez volt a fő aggodalom, hogy mi lesz vele? Mi lesz vele? Mi lesz a királysággal? Hiszen a lévita papság ott van Jeruzsálemben, a templom ott van Jeruzsálemben. Mi van, hogyha ezek visszavágyódnak Jeruzsálemben, most, hogy már nincsen ellenségeskedés, nincsen harc? És elkezdi a módszereknek a föltalálását, a kiötlését, hogy miért nem fognak visszamenni. És megint az jut eszembe Jeremiás könyvének a második része, amelyik erre figyelmeztet, hogy bizony nem, nagyon gyakran elköveti az ember a kettős bűnt. Ugye kettős bűnt követett el az én népem ellenem, mondja Jeremiásnak az Isten. Mert nem csak, hogy elhagytak engem az élő vizeknek a forrását, ahogy Jeroboám elhagyja az Isten útját, amelyik az életnek az útja, hanem ciszternákat ásnak maguknak, víztározókat ásnak maguknak, repedezett falu ciszternákat, amik nem tartják meg a vizet. Ugye ez az, amikor mi azt gondoljuk, hogy valahol pótolni lehet az élő vizet, valahol pótolni lehet azt, amikor az Istennel való kapcsolatunkon keresztül élet árad az övéiből, és csinálunk egy csomó talmi, álságos dolgot, olyan dolgokat, amivel megpróbáljuk azt a látszatot kelteni, hogy minden rendben van, robog a gazdaság, helyén vannak az emberek, tudjuk a dolgunkat, tudjuk, merjük és csináljuk a dolgokat, miközben a valóságban semmi nem működik. Nyilván azért nehéz, mert közben ott állnak az elvárások. A nép elvárja az uralkodótól, hogy tegyen azt, ami az ő feladata. És tőled is, meg én tőlem is elvárják, hogyha én valamit kijelentettem, például idő előtt, hogy nekem ezt a missziót adta az Úr, akkor figyeljétek meg, hogy belendül a gépezet. Vagy mögéd állnak, és ezerrel nyomatnak abba az irányba, hogy ezt a missziót csináld, ott vagyunk, segítünk, támogattunk, imába, pénzzel, ami csak kell, csak csináld. Vagy éppen a másik oldalt képviselik, de ha megvártuk volna, vagy megvárnánk azt, amikor az Isten cselekszik, és lendül mozgásba, akkor megélnénk azt a csodát, hogy ténylegesen minden egyenletessé válik, hogy a mélységek fölemeltetnek, a magasságok lenyomatnak, és egy egyenletes térföld jön létre, ahol Jézus vezeti az övéit. Mit csinál ő, Jeroboám? Három dolgot csinál. Az egyik az az, hogy új államot kell neki teremteni, mert azzal, hogy kijelentette a 10 törzs, hogy elszakad, attól még nincsen állam. És amik hozzátartoznak az államnak a funkcióihoz, azokat neki mind a semmiből kell előteremteni. Úgyhogy ilyen módon például fővárost alapít. Jeruzsálem helyett fővárost alapít. Hogy lehet fővárost alapítani? Gondoljátok meg, hogy ott van 10 törzs, és mind a 10 törzsnél ott van annak az a veszély, hogy kit részesítsz előnybe. Dán földjén lesz a főváros, vagy Manassé földjén lesz a főváros? Hova teszed a fővárost? Ez már inkább csak adalék, hogy nagyon ügyes. Emberileg szólva nagyon ügyes Jeroboám. Megpróbálja kiválasztani azokat a kultuszhelyeket, egymás után háromat is, amelyről mindenki tudja, hogy abban az értelemben semleges, hogy kultuszhely volt. Ilyen Sikem. Mindenki tudja, hogy az Izrael kezdetétől, vagy a Kánaán földjére településtől kezdődően egy fontos hely. Valami olyan, ami mindenki által elfogadott hely. És oda teszi a fővárosát ő, Jeroboám. Aztán utána megint ilyen semleges városokat választ, mint a Pénuel, később pedig Tirca. Ezeket csak azért mondom, mert mind a háromat megjegyzi a Biblia, hogy ez volt egymás után a három új főváros, de ami ebben engem inkább foglalkoztatott, hogy érzékelitek ezt az örök emberit, hogy mi is megpróbáljuk, ha már egyszer elrontottuk a dolgot, akkor megpróbálunk nagyon óvatosan oly módon mozogni, hogy a köztes mezőn maradjunk, hogy ne a Jóskának a vágyát elégítsük ki, meg nem is a Jancsiét, meg az Icájét, meg a Martináét, egyiket sem, hanem lehetőleg valami olyat, ami jó hivatkozási alap, valami istenes dolog van mögötte. Az sem baj, hogyha váltunk kétszer-háromszor itt a különböző lehetőségek között, hogy egészen világossá váljon mindenki számára, hogy a lényeg kizárólag az, hogy itt az Isten jelenléte biztosított. Ez mondjuk a főváros értelmében, ami személyes értelmünk életünkben is, azért ez egy állandó gond, hogy ha nem az Istennel jársz, ha nem az Isten tanácsát követed, akkor hamar rátérsz arra az útra, ahol a megfelelést keresed. A közös nevezőt keresed. Az, hogy tudsz úgy csinálni, hogy lehetőleg senki ne bántson. Azok között, akik között végül is letelepedtél, vagy akik körbevesznek, és akik fölnéznek rád ilyen, olyan vagy amolyan ok miatt. Én szembenéztem ezzel, szerintem ti is, amikor alkalmazkodási kényszerben élünk, nem az Istenre figyelünk, hanem megpróbálunk mindenkinek jó lenni. Aztán leginkább nem sikerül. A másik, több minden van, de ami ugye az egyik legfontosabb a történetekben, ez az, hogy nem volt Izraelnek hivatalos kultusza. Ez az ókorban rettenetesen fontos dolog volt, hogy legyen egy vallás, legyen egy államvallás, legyen valami, aminek van egy kultuszhelye, van egy istene, mögött áll az államaparátus, és hát ugye ez volt neki a fő gondja, hogy Jeruzsálemben van ilyen, de neki nincsen ilyen. Úgyhogy bevezeti az államkultuszt. Ennek két oka van, ami miatt ő nagyon gyorsan szeretné ezt végrehajtani. Az egyik az az, hogy a Biblia világossá tesz, hogy elég sokan az izraeliták közül már Jeruzsálemet tekintették a kultuszhelynek. Ugye Silóba volt sokáig a szövetség ládája, de végül Dávid elhozatta Silóból Jeruzsálembe, és közös egyetértéssel történt ez, úgyhogy teljesen természetes, hogy úgy tekintettek rá, mint a tényleges Istennel kötött szövetségnek a központjára, és valóban fönnállt a veszélye, hogy visszamennek. De volt még egy gond vele. Az az, hogy a jeruzsálemi templomban egészen nyíltan vallották azt, hogy Isten Dávidnak és a leszármazottainak adta mindörökre a királyságot. Most képzeljétek el ezt a rendkívül furcsa szituációt, hogyha Izraelből átjárnak éves ünnepre Jeruzsálembe, és Jeruzsálemben azt hallják ezen az ősi helyen, a templomban, hogy a királyság Dávidé, nem Jeroboámé. Vajon mennyire erodálja le a elvárásokat? Nagyon erodálja az elvárásokat. Úgyhogy úgy gondolja, hogy lesz két olyan hely, amelyik helyettesíteni tudja, az egyik a Dán, a másik a Bétel. Na álljunk meg egy pillanatra, miért őket választja? És megint nagyon, nagyon furcsa látni azt, hogy milyen mélyen gyökerezik ebben a választásban a múlt. Van egy különösen sötét pontja a Bírák könyvének, szerintem erről is mi beszéltünk. Az, amikor elindul egy ilyen, már-már mókás történet Mikáról és az ő anyjáról. Ugye arról szól, hogy az anyuka ráébredt, hogy 1200 aranya eltűnt. És keresi, hogy hol van az arany, hát hol lenne, hát a fiánál lenne, aki ellopta az aranyat. Aztán mikor látja, hogy valahogy másként kell ezt a dolgot tenni, nem erről akarnék most beszélni, akkor visszaadja az anyjának. Az anyja pedig egy szinte ilyen már-már mámoros örömben, azzal folytatódik, hogy azt mondja, hogy fiam, hát ez fantasztikus, akkor én most adok neked 300 aranyat, és akkor ebből te használd föl arra, hogy legyen valami isteni dicsőség. Hát nem így szól a megfogalmazás, de Mikának ez pontosan jól jön, és akkor fölfogad magának egy lévita papot. Először öntet egy faragott öntött bálványt készített ebből a 300 aranyból, faragott öntött bálvány bírákkora. Tehát jóval korábban vagyunk, az első király előtt vagyunk, és mikor arra jár egy kóbor lévita pap, akkor fölfogadja azt a saját papjának. És ez addig tart, amíg a történet úgy nem alakul, hogy a Dán törzse, és itt jön majd be Dán törzse területet keres magának, mert nagyon pici területrészt örököltek ott Benjamin mellett, gyakorlatilag van a Júdának a nagy törzse, a Júda nagy törzse fölött egy jóval kisebb terület, Benjaminnak a területe, és Benjamin mellett nyugaton van egy még sokkal kisebb terület, ez a Dánnak volt az eredeti területe, és közben Dán volt a második legnagyobb törzs Izraelben. Hogyha azt mondom, hogy 187 ezer volt a Júda, akkor ők 168 ezeren voltak, úgy nagyjából. Nincs nagyobb jelentősége, de ahhoz képest, hogy a törzsek egy nagy része 30-40 ezer létszámmal bírt a mózesi honfoglaláskor, ahhoz képest ők óriás törzs voltak. Mégis kicsi volt a területük, úgyhogy kikémlelik északon Láisnak a városát, elküldenek oda 600 embert. Ez egy békés város volt, ami Föniciához tartozott, pogánykultusz volt benne természetesen, és mindenkit kiirtanak a dániták, mindenkit. És föltelepül Dán törzse oda legészakabbra, és mivel keresztül mennek Mikának az otthonán, és látják a lévitát meg a faragott bálványt, elviszik mind a kettőt. Fölviszik Láisba, és ott fölállítják. És onnantól kezdve Dánban ott van a faragott öntött bálvány, egészen addig, még az asszírok el nem viszik fogságra Izrael 10 törzsét. Érzékelitek, hogy mennyire nem egységes Izrael? Kultuszilag sem volt egységes Izrael. Mindig megvolt benne a megosztottságnak a lehetőség, és itt van Jeroboám számára, ez egy hihetetlenül jó alkalom, hogy ott van egy nagyon erős törzs, ott van egy beágyazódott kultuszhely, faragott képpel, és ő neki nem is kell nagyon más tenni, mint ráerősíteni erre a kultuszra, és aztán ott van a... Ja, és még csak annyit hozzátéteszek, hogy a Biblia szerint Gersomnak a fiai voltak a papok, és azoknak a leszármazottai ott fönt Dán földjén, aki pedig feltehetően Mózesnek a leszármazottja. Tehát van egy vonal, amelyik Mózesre tudja visszavezetni azt, hogy miért csinálja ő azt, amit csinál Dánba, és aztán van a másik vonal, a Bétel, ami meg egészen az ősatyákig, ugye Ábrahám folyamatosan Bétel környékén ütötte föl a sátrát, és ott történik szinte minden Ábrahám körüli nagyobb esemény. Úgyhogy ez a két gócpont az, ami legalizálni hivatott az ő vallási törekvéseit. Úgyhogy Dánban nincs szükség új oltárra, de ő küld nekik, megújítja, és küld nekik egy új ilyen bálványt, és ugyanezt felállítja Bételben is. Még egy félreértést érdemes tisztázni, és ez pedig az, hogy mi volt az a borjú, ami már akkor ott Mózes idejében ilyen borzasztóan befolyásolt az izraelitákat, és ami Dánban is, meg Bételben is előkerül ismét. Van egy-két, amit nem nagyon tudunk. A sémi népek, amihez tartoztak az izraeliták is, a sémi népek nem imádtak állat jellegű isteneket. De viszont a sémi vallásokban mindegyikben a bika, vagy annak megfelelő élőlény szolgált az Isten talapzatául. Az, amit nagyon gyakran mi úgy mondjuk, hogy az Isten zsámoja. És ilyen módon nem volt ismeretlen előttük ez a fogalom, hiszen a Szent Sátorban, a frigyládán a két kérub, amelyik a láda fölött terjeszti ki a szárnyát, arról is azt mondja a Biblia, Ezékiás kimondottan így könyörög, amikor mielőtt a 185 ezer asszír meghal a Isten csapásának következtében, hogy ahhoz az Istenhez könyörög, aki a kérubokon ül a Szent Sátorban. Na, itt befejezem a történelmi csapongást, de én azt hiszem, hogy érdemes látni, hogy miközben valódi bálványimádásról van szó, igazából a lényeg az, hogy addig, ameddig a Szent Sátorban nem lehet bemenni, a papnak lehet csak egyszer bemenni egy évben a Szentek Szentjébe, addig itt folyamatosan közszemlére volt téve az, amit lehet, hogy csak úgy gondoltak, hogy az Isten zsámolja, de viszont a nép ezt abszolút lazán átértelmezte, és úgy imádta, mint Istent. No, Kolossi levélnek van egy érdekes mondatrésze, akkor azokról beszél, akik újra föltalálják a szerintük jó Isten tiszteletet, és maguk csinálta Isten tisztelet szerint élnek. Én azt hiszem, hogy ez megint olyan tanúság, ami mindannyiunkat veszélyeztet, hogy olyankor, amikor az igaz Isten tisztelete elhalványul, akár csak a szívünkben, amiatt, hogy elindultunk rossz lépésekkel tele tűzdelt úton, akkor ez könnyen beletorkollik abba, hogy az ember maga csinálta Isten tiszteletet, kezd el előnyben részesíteni. Nem így indul. Kijelentése van az Istentől. de aztán rosszat rosszra halmozva eljut arra, hogy valami módon nagyon eltorzulva egy torz istentiszteletnek hódol be, és nem csak, hogy ő annak látja, hogy ez a jó istentisztelet, de ezt teszi mértékké a többiek számára is, erre ad példát, és ebbe az irányba hajtja az embereket, mint ahogy ugye Jeroboám is pontosan arra appellálva csinálja ezt, hogy ősi, régi, nagy nevek fűződnek hozzá, Mózes fűződik hozzá, Ábrahám fűződik hozzá, befogadott, elfogadott dolog, és ezzel könnyű érvelni. Nem tudom, látjátok-e, hogy ma is mennyire nagy divat vagy veszély, hogy nagy nevekre hivatkozunk. X-re, Y-ra és Z-re. Bejáratott nagy nevek forognak közkincsként a kereszténység között, ahelyett, hogy az ige tekintélye volna a mérvadó. Ahelyett, hogy nagyon szimplán és egyszerűen kitartanánk amellett, hogy az én Istenem mondta. Nekem mondta. Kijelentette. Én engedtem a kijelentésnek. Vártam, jó várni és megadással lenne, amíg eljön a szabadítás. Másod mindenütt ezt tanítja az ige, hogy ti maradjatok veszteg. Ne akarjatok mozdulni, ne ti akarjátok megverni a sereget, vagy elintézni az ügyet, mert az Úr harcol értetek. Újból és újból visszatérő motivuma az, hogy az Istenben való élésnek a záloga az az, hogy igen, Isten adott nekem kijelentést. A szívemben kincsként őrzöm, mert várom a beteljesedését, de nem állok neki megvalósítani. És ha elrontottam valamit, akkor tudok arcot veszíteni, és nem csinálom azt, mint amit a GPS, hogy újra tervezés. És nem az Isten az, aki újra tervezi, hanem én tervezem újra. Látom, hogy zsákutcába fordultam, futottam, és elkezdem újra tervezni az utat, mert a célhoz akarok eljutni, de nem az Isten szerint, hanem a saját újra tervező programom szerint. Ami, hát igen, kérdéses, én emlékszem, amikor Genovába autóval egy ilyen újra tervezés keretében bevitt a Susnyásba, és bekerültem egy újra tervezés során egy olyan utcába, ami elvben utca volt, a gyakorlatban pedig mindegy tölcsér szűkült össze, és a végén nem fértem át a legkisebb kocsimmal se, pedig én kicsit béreltem, mert bizony nem arra volt kitalálva, hogy én ott átférjek. És még kegyelem, amikor az újra tervezés közben, a mi újra tervezésünk közben, Isten bevezet azokba a szűkülő torkulatú résekbe, amiről aztán talán ráébredünk, hogy nincsen szabadulás, az egyetlen lehetőség a szabadulás, hogyha az Úrhoz fölkiáltok, elismerem, hogy rosszul tettem, és megengedem, hogy Uram, amit akarsz, az lesz. Hogyha még használni tudsz erre a feladatra, akkor használj, hogyha tovább tudok menni ezen az úton, belegabajodtam kapcsolatrendszerembe, párkapcsolataimba, akármibe, belegabajodtam. De hogyha te ebből tudsz valamit csinálni, akkor csináld, de nem, akkor én hajlandó vagyok megállni, és engedni, hogy te tervezd újra, és úgy menjek tovább, hogy onnantól kezdve már nem én megyek, hanem te mész elől, én pedig csak követlek tégedet. Úgyhogy nem érdemes ellensúlyozó lépésekkel megpróbálni kivéneni a múlt rossz döntéseit, nem érdemes nagy neveket pufogtatni, nem érdemes a saját belső ürességünket, kiürült életünket azzal leplezni, hogy úgy csinálunk, mintha minden a legnagyobb rendbe menne, és mintha tudnánk azt, hogy hogyan kell tovább menni. Talán az a végső kicsengése ennek, mielőtt majd az Isten embere eljön ugye Júdából, hogy nem érdemes megoldani a lelket, nem szabad megoldani a lelket, nem csak azért, mert a Tesszalonikai levél azt mondja, hogy a lelket meg ne oltsátok, hanem hát rögtön látjuk a következményét. Ugye Jeroboám folyamatosan megoltja a profétáknak a beszédét, és aztán, amikor eljön az Isten embere Júdából, és profétál ez ellen, a bételi oltár ellen, akkor is az első reakciója már ennek a nagyon erősen eltorzult léleknek az az, hogy kinyújtja a kezét a testőröknek, jelző, hogy fogjátok meg. és aztán megszárad a keze, de ez majd lesz egy új történet. Profétáknak mindig az volt a szerepe, hogy Isten szószólóiként visszatereljék a királyokat vagy a népet az Isten útjára. Nem volt más célja, mint hogy visszaterelje. És talán érdemes nekünk is tudni azt, hogy nem kell félni az Istentől, nem kell félni az igéjétől. Akkor sem, hogyha vág, hogyha kétélű fegyvernek minősül, mert a célja az az, hogy visszatérítsen bennünket az Istennek az útjára. És tulajdonképpen a jó közösségi kapcsolatoknak is ez az egyik legfontosabb alapja, hogyha odafigyelünk egymásra, akkor lehet, hogy a testvéremen keresztül akar Isten engem visszavezetni az ő útjára. És amikor azt mondja, hogy a lelket meg ne oltsátok, akkor ebben benne van az is, hogy bizony lehet, hogy a másikon keresztül szeretnék hozzád szólni. Ne élj azzal, hogy te vagy a király, és ki tudod nyújtani a kezed, és azt mondhatod, hogy fogd meg. Vagy azt tudod mondani, le tudod járatni, és azt tudod mondani, hogy ő nem hiteles, vagy hogy ő nem az Úrtól van. A lejáratás biztos, hogy nem módszer az Isten eszköztárában, a megszégyenítés nem módszer az Isten eszköztárában, és valahányszor vagy azt látjuk, hogy ez ér bennünket, vagy bennünk érezzük ezt a késztetést, akkor érdemes tudni azt, hogy azon az úton indultunk el, ahol már a lelket megoltjuk, ahelyett, hogy odafigyelnénk a léleknek a hangjára. Összefoglalva, az volt a célom, hogy azokról a lépésekről beszéljek, amik egy normális elhívástól a bálványimádásig vezetnek, a torzisten képig vezetnek. Hogy milyen apró lépésekből áll az, hogy elhív az Isten, kijelenti az Isten az akaratát neked és nekem, tudjuk ezt a dolgot, kezdetben örülünk is neki, aztán elkezdjük elkövetni azokat a hibákat, amik önmagában nem gond, hogy elkövetjük, de az gond, hogy egyik állomáson sem állunk meg, és térünk vissza az Istenhez. És mire észrevesszük, bekebelez bennünket a bálványimádás. Már torz istenképet imádunk, és a bálványimádás nem szükségképpen aranyborjú képében, vagy akármilyen, még csak materiális dolgok képében jön, de abban igen, hogy egy torz istenképünk lesz, és ezt a torz istenképet imádjuk. És az még nagyobb felelősség, amikor közösségek torz istenképet hirdetnek, és erre a torz istenképre szocializálódnak rá azok, akik abban hisznek, hogy ők már csak tudják, akik erről beszélnek nekik. És ezek nagyon egyszerű lépések voltak, amik elvezetnek a kijelentéstől a bálványimádásig. És tényleg csak címszavakban az első az az volt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok meg, ne keményítsétek a ti szíveteket, fogadjátok szelídséggel a beoltatott igét, ez az első. Szeressük a Krisztus, és ő kijelenti magát nekünk. A második, hogy ne takart ki a gyökereket. Idő előtt ne akarjál rögtön közönséget szerezni abban, hogy te neked milyen nagy kijelentéseid vannak. Ne akard beindítani a folyamatokat. Ne akard sietetni a folyamatokat, majd az Úr elvégzi, hogy beinduljanak, és majd ő a maga tempójában végre is hajtja. Ez volt a második. Vedd észre, amikor megjelenik az ellenségeskedés és értékeld visszacsatolásként. Ne félj arcot veszteni, ne félj, egyáltalán ne félj veszíteni. Aztán ne akarj megfelelni a környezetednek. És ne te határozd meg, amikor mégis újratervezésre kényszerülsz, ne te határozd meg az újratervezés módját. És ne oltsd meg a lelket. Én remélem, hogy ezek olyan mondani valók, amik nem a nagy embereknek szólnak, hanem te neked és nekem, az összes kisembernek, mindannyiunknak ezek az alap dolgok. Hogyha azt szeretnénk, hogy nem torsz, hanem hiteles Isten tiszteletet éljünk, akkor tudjuk, hogy az ordító oroszlán széllyel jár az ördög, és azt keresi, hogy hogyan nyelhet el, és mindannyiunkat el akar nyelni, és egyszerű lépésekkel akar elnyelni. Nem nagy lépésekkel akar elnyelni, pici, apró dolgokban akarja, hogy folyamatosan az örvény behúzzon bennünket egyre mélyebbre, és ne tudjunk és ne akarjunk megtérni. Úgyhogy ez a kívánságom, hogy adja meg Isten, hogy meg tudjunk állni, és mindig vissza tudjunk őt hozzátérni. No, hát ennyit szerettem volna most elmondani. Amen.